Ez még mindig a Könyvben utazom, én Ola Andrea vagyok.
Az AI az a hullám, amely folyamatosan újabb hullámokat generál. A világunk gyorsabban változik, mint valaha, és a mesterséges intelligencia forradalma éppen most formálja át mindennapjainkat. Itt egy új könyv, aminek nagy hasznát vehetjük, Sikerkalauz AI hullámlovasoknak, hogyan legyél kezdőből profi prompter. A könyv gyakorlati útmutatásokat, inspiráló történeteket és naprakész interaktív tartalmakat kínál, amelyek révén bárki könnyen eligazodhat az AI lenyűgöző és gyorsan fejlődő világában. Olvashatjuk a fülszövegben. A szerző Kerek István, aki közel 3 évtizedes tapasztalattal rendelkezik az informatika területén, és 2008 óta az AI világában tevékenykedik. Célja, hogy a digitális és az AI eszközök segítségével növelje a működési hatékonyságot, és a mesterséges intelligencia emberközpontú maradjon. A könyv felépítéséről és, hogy úgy mondjam, működéséről is beszélgetünk, de induljon ez az interjú onnan, milyen nagy fejezet foglalkozik azzal, hogy az életünk számos területén ott van a mesterséges intelligencia, mégis a legtöbb embernek eszébe sem jut ez. Leginkább a ChatGPT-re gondol, ha az AI-ról van szó.
Azt látom én is, hogy az emberek fejében a mesterséges intelligenciát a ChatGPT jelenti, vagy az AI. Egyébként nagyon érdekes, hogy az AI.com domaint beírva is a ChatGPT jön be. Tehát erre már ők is gondoltak, hogy az emberek fejében sikerült összekapcsolni ezt a két kifejezést. Viszont ez tényleg a jéghegynek a csúcsa is. Mert érdekes visszatekintés az, hogy 1956-ban volt az első konferencia, ahol a mesterséges intelligenciát nevesítették. Ez a könyvben is le van írva egy nagyon hosszú fejezetben, ahogyan a történelem különböző fejezetein végigmegyünk, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy a ChatGPT megszülethetett. És az igazán érdekesebben, hogy nem is tudtuk azt, hogy miért szeretünk bizonyos technológiai megoldásokat, hogy miért tudott olyan gyorsan elterjedni például a mobiltelefon, és a válasz igazából mögötte az, hogy mesterséges intelligencia hajtotta ezeket az eszközöket, ezeket a különböző technológiai vívmányokat, vagy például a gépjárműveknél is a sávtartó, az az intelligencia, ami éppen azt figyeli, hogy milyen sebességkorlátozó táblák vannak az útszélén. Ezek azok, amik igazán hasznosak, és azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk valaki egy startupba szeretne befektetni, vagy akár egy innovációnak arra a részére kíváncsi, hogy ebből lesz-e valami nagy dolog, akkor mindig meg kell vizsgálni az értékteremtés szerepét, hogy annak a innovatív megoldásnak milyen értékteremtő szerepe van az emberek számára. Mert hogy ha csak két betű adja az innovációt, az AI és az AI, vagy az MI, vagy a mesterséges intelligencia, az nem eléggé hasznos. És azok a találmányok, azok a startupok, azok a projektek mind elbuktak, ahol csupán ezeket a buzzwordöket, vagy ezeket a divatos kifejezéseket használták az alapítók, amivel el akarták adni az ő terméküket, szolgáltatásukat. És az összes többi területen is ez látszik, hogy hiába hoznak ki mondjuk egy okos mosógépet, egy okos AI hűtőszekrényt, vagy egy AI mikrohullámú sütőt, azok nem tudnak olyan jól elterjedni, ha nincs mögötte abba a funkcióba tényleges értékteremtés, tehát mint ahogy a gépjárműben a sávtartási funkció, vagy mondjuk a telefonunk esetében, a fényképezésnél. Ugyanis régen, ha visszaemlékszünk arra, hogy ezek a tekercses felvételeknél 2-3 jó kép született egy fotózási sorozatból, most pedig szinte minden képünk azonnal jó minőségűbbé válik, és látjuk azt, hogy fog kinézni az a kép kocka, amit lekattintunk. És itt is azt a különbséget, ami egy professzionális fotós és egy amatőr felhasználó között van, azt a mesterséges intelligencia balanszírozza ki. Tehát az jön segítségül, hogy minket profi fotóssá tegyen, és jók legyenek a képeink, és szinte minden fotó jól sikerüljön, mert azonnal látjuk, hogy mit fogunk kapni végeredményül. És ennek az igazán nagy előnye az, hogy az emberek elkezdik tömegével használni ezeket a technológiai újításokat, mert hogy ténylegesen értéket teremt a mindennapjaikban.
Miért tartottad fontosnak, hogy ebbe így avasd be az olvasót? Azért kérdezem ezt, mert nyilván aki ehhez a könyvhöz nyúl, az tanulni akar. És akkor már van valamilyen kapcsolat az AI-jal. Mégis a nulláról kezded ezt az edukációt.
Én próbáltam a könyvben visszaadni azt, és nagyon sok személyes történetet is belefogalmazni, hogy én hogy kerültem kapcsolatba az AI-jal, és mi volt az út, ahogy én beleszerelmesedtem ebbe a technológiába, és próbáltam visszaadni a többségnek, az embereknek azt, hogy legyen nekik is egy lehetőségük arra, hogy végigjárják azt az utat, amit én megtettem. Nyilván ez nem egy kényszer, hanem egy lehetőség, és azért fontos nekem a teljes kép, mert hogy a mesterséges intelligencia is egy általános képet tud adni, tehát bárhol hasznosítható a lehetőség, amit a mesterséges intelligencia, a nagy nyelvi modellek, mint ugye a ChatGPT is, amit kínál, és ez egy nagy lehetőség mindenki számára, de ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudjunk, ahhoz szükség van egy olyan áttekintésre, hogy lássunk példákat, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogyan tudjuk ezt a technológiát a saját területünkön használni, és ebben próbáltam mintákat adni, illetve motivációt arra, hogy az átlag ember, aki még nem találkozott ezzel a technológiával, az is lehetőséget kapjon, mert hogy a ChatGPT azt az utat, amit én bejártam, azt igencsak lerövidíti. Ugyanis bárki számára elérhetővé vált ez a technológia. Nekem 10 évet kellett tanulnom ahhoz, hogy szoftverfejlesztőként értelmezni tudjam azokat a lehetőséget, és kihasználni azokat a potenciálokat, ami a technológiában rejlett, és most bárki leül egy egyszerű mobil alkalmazás mellé, vagy egy számítógép, vagy egy weboldal mellé, és azonnal tudja használni, és beépíteni a mindennapjába az előnyöket.
De neked azért kellett 10 év, mert jóval korábban elkezdtél ez iránt érdeklődni, mint ahogy ez a hétköznapi életünkben benne volt. Mesélsz erről a történetről, hogy hogyan került eléd ez a témakör?
A legelső körben ugye a sci-fi világa, tehát ugye a Terminator filmek, illetve a Mission Impossible, ott volt először olyan laptop, amiben mesterséges intelligencia processzor futott. És az a számomra egy lebilincselő jelenet volt, és nagyon megfogott. De akkor nem is tudtam értelmezni, mit jelent az, hogy mesterséges intelligencia. Jó, hát egy gyorsabb processzor, ügyesebb számítógép, körülbelül ennyi volt a fejemben, ami elérhetetlen Magyarországról. Aztán a 2000-es évek elején volt ez, hogy a Huszár Ferenc barátommal beszélgettem, akivel együtt jártunk általános iskolában, meg középiskolában is. Egyébként ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert egyébként az egyik tanárunk az a Rab Árpádnak az édesapja volt, úgyhogy ez a környék, ahol mi felnőttünk, az így nagyon hasznos volt a mesterséges intelligencia fejlesztés számára, mert sok olyan szakértőt adott, aki azt gondolom, hogy ma Magyarországon igencsak meghatározók, és sokat jelent az ő munkásságuk abban, hogy elterjedjen a technológia, és az emberek meg tudják érteni az előnyét és a lehetőségét, be tudják vinni a mindennapjaikba. És vele beszélgettem, ő már akkor az egyetemen kutatta ezt a témát, és ő volt, aki arról mesélt nekem, ez egy kicsit olyan, mint amikor a locsolónál meg kell tudnunk jósolni azt, hogy a vízcsepp az hova érkezik a földre. És hát ehhez viszont elég sok paraméterre van szükség, tehát a szélerősség, a víznek a kémiai összetétele, a súlya, ugye
a nyomás.
És azért rengeteg paramétert, ha ismerünk, akkor meg tudjuk jósolni, hogy hova fog érkezni az a vízcsepp, ugyanúgy, mint a ballisztikus visszafelé gondolkodik, itt viszont előre tudunk, és a generatív technológiának, az AI-nak is pont a prediktív technológiának ez a lényeg, hogy ki tudja számítani a megfelelő paraméterek alapján, hogy mi fog történni, akár mondjuk egy sakkozó robot, hogy hova kell lépni ahhoz, hogy számára egy jó eredmény születhessen.
A kötet elején ott van, hogy milyen közösséget építettél, hogy mióta foglalkozol ezzel, hogy milyen kurzusok vannak, szóval hogy elképesztő, hogy mennyi munkád van ebben, de a könyv ötlete az mikor született meg?
Kicsit visszamenve a csoportnak, a ChatGPT magyarul Facebook csoportnak az ötlete úgy jött, hogy jártam körbe a barátaimat, ismerőseimet, hogy úristen, itt van egy korszakalkotó technológia, használd, vidd be a mindennapokba, és profitálj belőle. Végre itt van egy olyan eszköz, amiben a világ összes információját szinte beletáplálták, és olyan formában kaphatod vissza ezt az információt, ahogy neked arra szükséged van. És hát a top 3 kérdés az volt, hogy mik lesznek a lottó nyerőszámok, mikor lesz vége a háborúnak, és mi az élet értelme. Hát igen, én is nevettem egy kicsit, tehát hogy nem egy jós gömböt hoztam magammal. Aztán utána ezek az emberek kvázi egy kicsit kinevették, hogy ezekre a kérdésekre nem tudott választ adni a technológia, milyen korszakalkotó technológia, minden tud, de mégse tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Majd aztán eltelt 3 hónap, vagy lehet, hogy 4 is, márciusban elkezdtek tömegével felhívni, hogy te figyelj már, te gyerek, te valamilyen technológiáról beszéltél, meg valami visszabeszél ez az eszköz, és hogy mesélj már róla bővebben, meg akkor vannak kérdéseink, és akkor gyere, mondom, ez így nem fog működni. Csinálok egy Facebook csoportot, és akkor ott a kérdésekre válaszolok. És az olyan jó sikerült, hogy egyik napról a másikra lettünk 600-an, a következő héten 2000-en, és most már közel vagyunk a 40 000 főhöz, és nekem az volt ténylegesen a célom, hogy azokat az embereket, akik hozzám közel állnak, azokat tudjam segíteni abban, hogy ezt a technológiát be tudják építeni a mindennapjaikba. És azért lett ChatGPT magyarul, mert ennek van egy kettős jelentés, hogy ugye magyar nyelven, a magyar nyelv az megszűri azt, hogy kik tudják érteni, másik oldal, hogy magyarul, hogy érthetően. És hát ez volt így az én fő célom a csoporttal, aztán, hogy telt múlt az idő, rengeteg tudás felhalmozódott velem. Tehát én ezzel a csoportban én napi 5-6 órát foglalkozom, tehát ez rengeteg energia. Uh-huh. Körülbelül ChatGPT használatával ugye 4000 órát töltöttem, úgyhogy benne van a csoportba való válaszadások, annak az utánjárása, meg a napi szintű alkalmazása, és a trendeknek a kutatása, meg az új innovációnak a beépítése. Felépítettem egyébként egy saját AI monitorozó rendszert is, ahol a híreket, meg az információkat leszűri a számomra. Ugyanben rengeteg időt töltöttem, és azt láttam a többieknél, hogy ezt a tudást, ezt valahogy sokszorozni kéne. Mert hogy nem tudok mindenkinek képzéseket tartani, mert nagyon sok cég kér fel, hogy menjek hozzájuk tartani ilyen különböző workshopokat, vagy olyan tudást adjak át, amivel segíteni tudom a munkájukat, és az ELTE kiadója az Ötvös kiadónál, a Tiborral egyeztettünk, és mondta, hogy ebből egy könyvet kellene írni. És hát ő volt az, aki nagyon megerősített abba, hogy én belevágjak ebbe a munkába, és a Tibor nélkül én azt gondolom, hogy nem tudtam volna ezt a könyvet ilyen magas minőségben elkészíteni, és egyáltalán ebbe a formában kiadni a kezeim közül. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik. És ez körülbelül egy egyéves munka volt, amire megszületett a könyv.
De a felépítése, az a te ötleted volt, hogy ennyire gyakorlatias
abszolút
a könyv, hogy megtanítod a promptolás minden titkát lényegében.
Én ezt úgy írtam meg, hogy ez egy kézikönyv. Tehát, hogyha valaki ezt a könyvet a kezébe veszi, és van benne hajlam, meg akarja tanulni, akkor a könyvvel meg tudja tanulni a promptolás, benne a 36 promptolási technika. Kézzelfogható ötletek, megoldások, helyes promptra, helytelen promptra minták, hogy értsék a különbséget, hogy mire kell figyelni, hogyan kell figyelni, háttértudást adunk. És nagyon sokszor azokban a workshopokban, amiket tartok, ott ezt a könyvet használom tankönyvként, meg van most már hozzá egy munkafüzet is, ami hamarosan kiadásra kerül, még csak a munkapéldány van meg hozzá, és ezzel is szeretném támogatni azoknak a fejlődését, tanulását, akik erre a pályára, erre az új eszközre szeretnének támaszkodni, mert én azt látom, hogy ez egy olyan innovatív technológia, ami teljesen át fogja alakítani azt, ahogyan működünk, azt, ami a számunkra egy működési forma, és ebben azok, akik megtanulják ezt az eszközt, azok olyan előnyre tesznek szert, amivel mindenki előtt fognak járni.
Most a promptolást említettük, gondoljunk azokra, akik nem tudják, hogy ez mit jelent, hiszen nekik is szól a könyv, közérthetően írod le ebben a könyvben, hogy ez micsoda, tulajdonképpen az utasításokról szól ez a dolog.
Így van. Tehát alapvetően, ahogy az előbb is említettem, hogy szinte a világ összes információját betáplálták ebbe a szoftver megoldásba, és az az előnye, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi beszélgetünk, tehát azért is lett a neve ChatGPT, mint hogy csevegünk, úgy tudjuk az információt tőle visszakapni. Tehát, hogyha mi jól tudunk kérdezni, és jól tudunk kommunikálni élő szóban, akkor van egy előnyünk, egy lehetőségünk arra, hogy hatékonyabban használjuk ezt az eszközt. És erre alakult ki egy úgynevezett prompt engineering, prompt mérnökség, és maga a prompt kifejezés parancsutasítás. Tehát, hogy az a szöveges utasítás, amit adunk a számítógép számára, az fog majd a háttérben lefutni és lefordításra kerülni a gép számára, ahol egyesek és nullák lesznek a háttérben, és ezt ugye azért is mondják LLM-nek, Large Language Model, nagy nyelvi modellnek, mert hogy a nyelvet és a különböző nyelvi sajátosságokat értelmezi, és ezért olyan innovatív ez az eszköz, mert nem kell hozzá programozói tudás, nem kell hozzá háttérismeret, hanem egyszerűen a nyelv sajátosságaival helyesen kell megfogalmazni azt az utasítást, amit szeretnénk, hogy a gép lefuttasson. Viszont itt fontos megjegyezni, hogy a mesterséges intelligencia az nem helyettesíti az emberi intelligenciát, csupán kiegészíteni. Tehát, hogyha valakinek nincsen olyan parancsutasítás a fejében, ami tényleg értéket terem, tehát ténylegesen valami olyan eredményt fog létrehozni, ami számára hasznos, akkor a mesterséges intelligencia nem fogja helyettünk kitalálni, hogy nekünk mi a jó. És azért egy promptnak van egy hármas összetevő állomány. Az első az, hogy ismernünk kell a technológiai eszközöket. Tehát ez olyan, mintha egy autóval nem fogunk elindulni egy átlag autóval egy rallipályán, de a Forma 1-es pályán se, hanem olyan autóval fogunk elindulni, amelyik a megfelelő pályához van fejlesztve, mert ismerjük az eszközöknek a működését. És ugyanúgy kell ismerni a ChatGPT-ben is azokat a parancsokat, azokat a működési korlátokat, amivel rendelkezik. Ez nagyon jól le van írva a könyvbe. Szóval a második egység, hogy jól kell tudnunk megfogalmazni a területen használatos kifejezéseket. Tehát, hogyha valaki nem ismeri azt a kifejezést, hogy pivotábla, akkor nem is tud az Excelbe pivotáblát kérni tőle. Vagy hogyha valaki nem tudja azt, hogy van hólánc, akkor nem tudja megkérdezni, hogy például mondjuk Ausztriában kötelező a hólánc használata. Vagy ha nem tudja azt, hogy egyáltalán ezt a kérdést fel kell tenni, mert hogy van relevanciája, hogy az adott országban kell használnunk hóláncot. És ebben is tud segíteni, és meg lehet kérni, hogy hivatkozza be azokat a törvényeket, azokat a forrásokat, ahol ezeket az információkat találta. És ezzel ki lehet szűrni a hallucinációt, mert sokan találkoznak azzal, hogy nem azt az információt adja, amit szeretne, hanem kitalál valamit. És ez azért adódik, mert
a ChatGPT?
A ChatGPT, uh-huh, igen.
Próbál válaszolni, csak...
Próbál válaszolni, uh-huh. De nincs meg a háttértudása, uh-huh. Akkor a működést, az autoregresszív működésnek köszönhetően mindenképp fog választ adni. Ha tudja, ha nem. Ez olyan, mint a diák, aki vizsgán próbál valamit brillírozni, amikor nem készült. Ezért fontos ezt kezelni a könyvben, erre is vannak külön fejezet, ami ezzel foglalkozik, hogy olyan lehet ezt a fajta problémakört orvosolni, tehát ezért fontos ismerni a technológiai eszközkorlátokat, és a harmadik az pedig a reális célok. Tehát, hogyha ismerjük a kifejezést, ismerjük az eszköz hátterét, attól függően még érdemes reális célokban gondolkodni, tehát az nem egy jó cél, hogy mondjuk lottószámokat ad meg, vagy az sem egy jó cél, hogy mondjuk tegyél milliárdossá, mert ezeket egy nagyon általános, átlagos receptúrával fogja jutalmazni ezeket a kérdéseket, amivel nem lehet nagyon sok mindent kezdeni, de ha megvan a tudatosság bennünk, akkor lehet kicsit hátrább lépni vele, és tanulni, és megismerni az adott területet, és abban is segítséget kapni, hogy napra készek legyünk. De egy nagyon kedvenc témám, ugye, hogyha személyes felhasználásról beszélünk, hogy le lehet fotózni a hűtőszekrényt, és meg lehet kérni, hogy adjon tanácsokat arra, hogy mit főzünk abból, ami ott van a hűtőben, vagy konkrétan tud adni abban is recept túra a diéta tervet, nyilván azért ezt szakemberrel érdemes lekonzultálni. Érzékenységet meg lehet adni, ebben nagyon sokat tud segíteni, tud adni edzéstervben segítséget, meg lehet adni a célokat, hogy mire szeretnénk használni. Viszont nyilván ezeket a területeket azért óvatosan kell kezelni, csak úgy kell kezelni, mintha
egy javaslat
uh-huh. lenne, és uh-huh. utána azt nyilván nekünk kell a döntést vállalni, és egyébként nagyjából az is érdekes, hogy hol lesz majd az embernek a szerepe a jövőben, hogyha mindent jobban fog tudni az AI, meg a gépek. Én azt gondolom, hogy az emberek számára a jövőben a jogképesség lesz az eszköz, tehát hogy a jogokat tudunk keletkeztetni, és a felelősséget tudjuk vállalni. Azután, amit az AI legenerált, és mi leszünk az, aki azt mondja, hogy igen, én ezt a kiadványt kiadom a kezem közül, én ezt a legenerált videót, ezt odaadom az ügyfélnek, uh-huh. és vállalom a felelősséget. Tehát ez a fajta gondolkodás lesz az embernek, én azt gondolom, a fő szerepe, mert hogy ezek a gépek nem tudnak jogalanyok és jogtárgyak lenni, csak jogtárgyak, ahhoz meg nem tudunk hozzákötni olyan joghatást, ami neki akár mondjuk egy szerzőjogi területen megjelenjen, vagy pedig valamilyen felelősségre vonható formában megjelenjen. Úgyhogy ez a kérdéskör egy nagyon izgalmas terület lesz a jövőben, és azt gondolom, hogy emiatt lesz még majd munkánk, csak át fog alakulni, tehát hogy nem effektív munkavégzés, hanem inkább ez a human in the loop, tehát az embernek a szerepe a folyamatban az ott lesz, hogy nekünk kell vállalni a felelősséget, és a jogi különböző hatásokhoz adni a nevünket.
Egyébként sokat is foglalkozol a könyvben, és ez szerintem nagyon-nagyon hasznos, és bizonyos szempontból megnyugtató is, hogy ugye a munkaerőpiacra hogyan hat a mesterséges intelligencia, hogyan rendezi át, mi lesz a szerepünk, hiszen ez egyik legnagyobb félelem. Sok félelem van az AI-jal kapcsolatban, de ez egyik legnagyobb félelem, és hivatkozol egy 2016 konferenciára, ahol elhangzott, hogy kétfajta ember lesz a jövőben. Az egyik az, aki irányítja a gépeket, a másik fajta pedig, akit irányítanak a gépek, és igen. Azért ez nagyon konkrét.
Igen, ez egy nagyon fontos téma, és az embereket ez izgatja leginkább. Az AI-jal kapcsolatban nagyon erősek a félelmek, és én három fő témakört köré szoktam csoportosítani. Az egyik a Terminátor félelmi kör, a sci-fi világából, hogy
hogy önálló életre kell.
Életre kell.
Tehát az ember elveszti a kontrollt fölötte.
Így van. A második témakör az, hogy pontosan a munkánkat fogja elvenni, és a harmadik pedig a helytelen használattól való félelem. Tehát, hogy nem fogja jól tudni használni valaki.
Azért fontos például a promptolás megtanulása, akár most, mert hogy ez lesz az út, hogy pontos utasításokat tudjon adni a gépeknek, és ezzel hatékonyabban lehet dolgozni, és számos más előnye van.
Tehát, hogy nagyjából hogy vízionálják azt, hogy olyan robotok lesznek, amik egyszerűen a műtéteket el tudják végezni pontosabban, mint egy ember. Tehát már most is vannak ilyen 10-16 órás, 20 órás műtétek, ahol váltják az orvosok egymást a páciens fölött, és azért ott az embernek a faktora ott van, hogy hibázhat-e, hogy fárad. A gép nem fog fáradni. Tehát, hogy ott viszont az orvosnak jól kell tudni megadni a gépnek az utasítást, hogy mit kell, hogy csináljon. És ebben lesz a szerepe az embernek, és a felelősségvállás, hogyha rossz utasítást adott a gépnek, akkor neki kell vállalni a felelősséget. Volt egy londoni kutató csapat, aki most nemrég egy konferencián publikálta azt, hogy három tulajdonság lesz fontos a jövőben. Az egyik az, hogy a mi networkünk mérete, tehát hogy mekkora emberi közösségben vagyunk hitelesek. A másik a reputációnk, tehát hogy abban a közösségben, ahol mi elismertek vagyunk, ott mennyire vagyunk hitelesek az emberek számára. És a harmadik pedig a technológiai adaptációs képesség, hogy mennyire tudjuk az új megoldásokat beépíteni a mindennapjunk, ez lesz a sikerformula a jövőben.
Sikerkalauz AI hullámlovasoknak, hogyan legyél kezdőből profi prompter? Kerek Istvánnal beszélgettem a könyvéről, amely az Ötvös Kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, a Spotify-on a Könyvben utazom Olándrával című csatornán újra hallgathatjátok ezt az interjút, és még több száz másik könyvajánló beszélgetést is. Nyáron talán több idő van olvasni, úgyhogy válogassatok. Egy hét múlva találkozunk ugyanekkor, ugyanitt, Olándrát hallottátok.